Kedves testvéreim, hallgassuk meg Isten igéjét, ahogy az írva található János evangéliumában, a 12. fejezetnek 12. és azt követő verseiben, a megnevezett helyen levő igét a gyülekezet leülve hallgassa meg. Másnap, amikor az ünnepre érkező nagy sokaság meghallotta, hogy Jézus Jeruzsálembe jön, pálmaágakat fogtak, kivonultak a fogadására, és így kiáltottak: Hozsánna, áldott, aki az Úr nevében jön, az Izrael királya. Jézus pedig szerzett egy fiatal szamarat, felült rá, ahogyan megvan írva: Ne félj, Sion leánya, íme királyod jön szamárcsikon ülve. Tanítványai mindezeket először nem értették, de amikor Jézus megdicsőült, visszaemlékeztek arra, hogy az történt vele, ami meg volt írva róla. A sokaság, amely vele volt, amikor Lázárt kihívta a sírból és feltámasztotta a halálból, most bizonságot tett mellette. Azért is ment elé a sokaság, mert hallotta, hogy ezt a jelt tette. A farizeusok pedig így szóltak egymáshoz: Látjátok, hogy semmit sem tudtok elérni, íme a világ őt követi. Istenünk áldása legyen igéjének hallgatóin és megtartóin. Most gyertek, imádkozzunk. Kegyelmes Urunk, Istenünk, hálaadással érkezünk ma eléd, ezen a virágvasárnapi ünnepen. Köszönjük, hogy ünnepelhetjük Jézus bevonulását Jeruzsálembe, amely számára fájdalmasan megpecsételte földi sorsát, de nekünk üdvösséget hozott. Köszönjük, hogy bár minden fájdalomban van öröm is, de minden örömben fájdalom is. Kérünk, add ezt értenünk, hogy ne zúgolódással, hanem alázattal is engedelmesen járjuk végig földi utunkat, tanulva Urunktól, Jézus Krisztustól. Eljöttünk, hogy ünnepeljünk és emlékezzünk. Oly sok dolog van a világban, ami befolyásol minket, vagy ami külső-belső nyomást gyakorol ránk, és ezekben a stresszekben ünneptelenné válik életünk. Kérünk, igazi örömre szabadíts fel ma minket, hogy virágvasárnapi ünneplésünk az Úr Jézus tiszteletére őszinte hódolattá váljon számára, számunkra pedig felemelő lehessen. Hiszen király érkezik közénk, a menny és föld királya, a Sion királya, szívünk, lelkünk és életünk királya. Köszönjük, hogy nem úgy érkezik, mint erőszakos király, hanem mint alázatos úr, szelíden, szeretettel a megmentésünkre. Hadd fogadhassuk őt úgy, és azzal, amink van, őszinte, bár lankadó szívvel, halkuló hálaadással és szorongó örömmel. De kérünk, lobbants lángra hitünket, és töltsd meg szánkat magasztaló énekekkel. Szent lelkeddel töltsd meg minket, és adj áldást Isten tiszteletünkre. Nevedért kérünk, hallgass meg. Amen.
Amen.
Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk alapigéje írva található a már felolvasott bibliai részben, vagyis János evangéliumában a 12. fejezetnek leginkább a 15. és 16. versében eképpen. Ne félj, Sion leánya, íme királyod jön szamárcsikon ülve. Tanítványai mindezeket először nem értették, de amikor Jézus megdicsőült, visszaemlékeztek arra, hogy az történt vele, ami meg volt írva róla. Eddig az alapige. Kedves ünneplő gyülekezet, kedves testvéreim! Szeretettel érkeztem ebbe a gyülekezetbe. Köszönöm a meghívást és a lehetőséget a találkozásra és a bizonyságtételre. Hadd adjam át a pozsonyi gyülekezetnek a köszöntését, ahol ugyanúgy ünneplik a jeruzsálemi bevonulást. Figyelmünket a bibliai történetre összpontosítjuk, és arra próbálunk most figyelni, hogy hogyan történt a bevonulás, és mi ennek a jelentősége ma számunkra. Nagyon érdekes, hogy egy ünnepet különbözőképpen lehet ünnepelni. Ahogy most is közeledünk a húsvéti ünnepekhez, mindenkiben van valamilyen csendes remény, vagy várás, elvárás, és kezdünk gondolkodni, hogy mit várunk tőle, hogyan is legyen. Ha lehetőségünk van rá, akkor bebiztosítjuk mindazt, ami az ünnepekhez szükséges. És többnyire külső dolgokra figyelünk, mert azok kézzelfogható dolgok, és azok hamar lekötik figyelmünket. Én hiszem, hogy nem csak külsőleg, hanem lelkileg is készülünk erre az ünnepre, és ebben segít nekünk, ebben a felkészülésben bibliai történetünk is. Jézus bevonulását írja le. Nem ez az egyedi és egyedüli leírás, amit a Szentírásban találunk. Mind a négy evangélista leírja, és érdekes, hogy van néhány, mondhatom, variáció ezekben a leírásokban. Az első három evangélista arra figyel, hogy Jézus milyen módon érkezett Jeruzsálembe, hogyan vonul be a templomba, hogyan tett rendet a templomban, hogy kiűzte onnan a kereskedőket, helyreállította az istentiszteletet, és azután folytatódott tovább az a kultusz és liturgia, ami általában Jeruzsálemben, a templomban folyt. János kicsit eltér ettől a történettől, sajátos szempontok szerint próbálja leírni, illetve próbál visszaemlékezni, mi történt akkor Jeruzsálemben. Érdekes, hogy itt a történések középpontjában maga az Úr, Jézus áll. Nem a tanítványok mennek beszerezni a szamárcsikót, hanem ő szerzi meg, ő állítja elő, ő ül fel rá, és ő indul. Pontosan tudja, hogy minek kell történni. Nem az események irányítják őt, hanem ő kezébe veszi sorsát, és ő megy azon az úton, amit az atyával beszélt meg, és tudatosan vonul be. Pedig tudja, hogy most talán életének legkritikusabb idő következik. És mégis vállalja ezt az utat is, ezt a sorsot. Vannak emberek, akik tudatosan irányítják életüket, előre megtervezik az eseményeket, és ha lehet, végig mennek ezen az úton. De többnyire úgy élünk, hogy az események uralnak minket. Hogy a külső dolgok befolyásolnak, és van, amiről tehetünk, van, amiről nem tehetünk, de egyszerűen fejünk fölött történnek a dolgok is, kénytelenek vagyunk ezen a kényszerpályán menni, de lehetne ez másképp is, hogyha mi is arra figyelnénk, hogy mi íródott meg rólunk, vagy mit írt meg az Úr, hogy mi tudatosan ehhez az isteni akarathoz szabjuk életünket. Az Úr Jézus tehát indul Jeruzsálembe. Az emberek figyelnek rá, és vannak, akik azt várják tőle, hogy most ő igazi messiássá válik. Vagyis, hogy kezébe veszi az uralmat, hogy kiűzi onnan a rómaiakat, hogy talán megszenteli újra a templomot, és hogy egy független zsidóországot alapít. Viszont vannak ott emberek, akik azért jöttek, mert kíváncsiak. Azt olvassuk a történet elején, hogy voltak ott olyanok is, akik korábban találkoztak vele Lázár sírjánál. És ők emlékeztek arra, hogy mi történt ott Betániában, és most látni akarták újra Jézus, hogy hát ha tesz valami hasonlót, és számukra érdekes volt Jézus, de nem mint aki igényt tartana az ő életükre, csak mintha olyan valaki lenne a számukra, akit érdemes követni, sok érdekes dolgot tesz, elszórakoztatja őket, és egy kicsit úgy jól érzik magukat a társaságában. A tanítványok, akik szintén mennek Jézussal, úgy gondolják, hogy végre az Úr Jézus megvallja istenségét, hogy olyan messiássá válik, aki az isteni hatalmat és az Isten országot a földön valahogy megalapítja, vagy helyrehozza, és hogy ő nekik is valamilyen fontos szerepük lesz abban, ahogy az Úr Jézus kezd majd uralkodni. Sok mindent nem értettek abból, ami Jézusban volt, és aminek meg kellett történnie. De ott vannak vele, egyenlőre most néma tanúi annak, hogy mi történik, és aztán mondja János, annak ellenére, hogy nem értették, hogy mi is ez az egész, de ott voltak, és majd később, amikor még több esemény történik, egyszer csak megértik. Összeáll fejükben az egész kép, és megértik, hogy kicsoda Jézus is, hogy ez a bevonulás is mit jelentett számukra és a világ számára. És itt a sokaság, amely ott van Jézusnál, azt élteti, vagy úgy énekel, hogy Sion leánya, ne félj, mert királyod jön szamárcsikon ülve. Érdekes, hogy ez egy énekrészlet, egy korábbi himnusz. Nyilván, hogy egy gyülekezet szívesen énekel olyan énekeket, amiket ismer, esetleg amiket az ősök hagyományoztattak, vagy amit átadtak tovább, mert az összeköti az embereket a múlttal, az ősökkel, és nagyon sok érdekes képet és sejtelmet nyújt a jelennel kapcsolatban. Az ének, amit énekelnek, Zakariás idejéből való. És íme ott a nép azt énekelte, hogy ne félj Sion leánya, mert jön a te királyod. Abban az időben nem volt király Izraelben. Nem volt Izraelnek királya. Féltek attól a zsidók, hogy elveszítik teljesen az országot. Hogy nem áll helyre a templomi istentisztelet és a kultusz. Féltek attól, hogy talán Isten is hátat fordított nekik, és most pogányok fogják őket uralni. Akkor milyen jövőre számíthatnak? Féltek a zsidók, és így keletkeztek ezek a himnuszok, amelyek biztatást jelentettek a számukra. Ne félj, Sion leánya, jön a te királyod, lesz országod, lesz jövőd. És amikor ezek a zsidók, akik Jézus mellett vannak, éneklik ezt a himnuszt, tulajdonképpen hasonló helyzetben vannak. A rómaiak megszállták őket, nincs függetlenség, nincs önrendelkezés. Ugyanakkor a templom is kiszolgáltatott a rómaiaknak, mivel hogy például a rómaiak kezében tartják a papi öltözéket, és zsidók számára egy istentiszteletet csak akkor lehetett tartani, hogyha a papok beöltöztek. Ha a rómaiak nem adják oda a papoknak a szent ruhát, akkor nem lehet tartani az istentiszteletet. Ezzel zsarolták, és idegesítették a zsidókat. És íme a zsidók éneklik, hogy ne félj Sion leánya, mert jön a te királyod. Igaz, nem lóháton, nem paripán, mint olyan király, akitől félni kell, hanem szamárcsikon ülve. Ez egy ókori kép, amelyet úgy ismerünk, hogyha egy király nem a nagy pompával érkezett valahová, hanem szamárháton, akkor ez azt jelentette, hogy békét köt, hogy szeretettel jön, hogy segít a népen, vagyis hogy közvetlen akar lenni ahhoz a néphez, és hogy ez a nép számíthat az ő kegyeire. És most ez a profécia azt mondja, hogy az, aki jön, az nem azért jön, hogy bántsa őket, hanem azért, hogy segítsen rajtuk. És mindezt a tanítványok látják, és valahogy egyenlőre nem áll össze a kép. Hát most félni kell, nem kell félni. Jézus végül is kicsoda igazán. És bennük is nyilván volt jó pár félelem, hogy vajon jól sikerül-e az egész, mi lesz velük, mi lesz Jézus ügyével, és a messiási reményekkel. Számíthatnak-e még önállóságra? Számíthatnak-e arra, hogy egyszer az ő népük is szabad lesz? És nyilván, hogy azóta is olyan sok motivum van, ami miatt félnek a népek. És valljuk meg őszintén, hogy a félelem majdnem állandó vendég nálunk is. Nem tudom, van-e olyan ember, aki azt mondaná, hogy én nem félek semmitől. Nem lehetünk annyira elbizakodottak. Mivel, hogy erről a vidékről származom, korábban érkeztem, és tegnap kimentem a temetőbe, hogy megnézzem szüleim sírját, meg a hozzátartozóink sírját, és már is fennakadt a tekintetem az első síron, ahol az van ráírva az Ézsaiási proféciából, hogy ne félj, mert megváltottalak. Hol félnénk jobban, mint éppen a temetőben? A halál az nem olyan barát, akivel fegyverszünetet lehet kötni. Azok, akik már exitbe kerülnek, tudják, hogy a halál elkerülhetetlen. Félnek ők attól, hogy hogyan fejezik be az életüket. És hogy egyáltalán el kell menniük. Ez fájdalom és félelem. És félnek azok is, akiknek itt kell maradniuk. Mi lesz velük? Hogyan fognak tudni élni egymás nélkül? Mire számíthatnak a jövőben? Lesz-e még értelme életüknek? Vagy a hitük elég erős lesz-e ahhoz, hogy ezt kibírják? Mert ilyenkor sok tragikum történik az emberek között. A tanítványok is tehát ott vannak, és bennük is kavarognak a gondolatok, hogy vajon mire számíthatnak. Nem értik ezt most. De az Úr Jézus nem veti szemükre, és nem mondja, hogy elnye, hisz majdnem 2 vagy 3 évig jártam veletek, és még nem értitek, hogy mi az én személyemnek, küldetésemnek a titka. Nem, hagyja őket, hogy érjen meg bennük a sok információ, érjen össze bennük, és lesz idő, amikor mindezt megértik. És gondolom, hogy ez a meg nem értés, vagy olykor félreértés is ott lappang bennünk is, talán azért, mert nincs mindenben objektív ismeretünk. Korlátozottak a lehetőségeink. Emberek vagyunk, és nincs mindenre, mondjam úgy, műszerünk. Olyan terepen kell mozognunk, ahol nem vagyunk otthon. És ezért, ha nincs meg mindenben tapasztalatunk, nem tudunk helyesen orientálódni. Viszont várhatjuk, hogy Jézus megérteti velünk a titkokat egyszer. Mert legalább készség van bennünk, hogy nyitottak legyünk Isten titkai iránt. És bizony szükségünk van arra, hogy egy bizonyos ideig csendben is legyünk, gondolkodjunk, elmélkedjünk, hogy adjunk időt magunknak és az eseményeknek, hogy az, ami történik, azt ténylegesen és helyesen értsük meg. És néha jó egymással beszélgetni, egymásnak bizonságot tenni, vagy az, aki előbbre jutott, segítse a másiknak, hogy értse meg jobban. Mert ugye különbözőképpen reagálunk bizonyos eseményekre. Valaki akár idősebb, vagy érzékenyebb, többet tapasztal, többet tanult, vagy több helyzetben volt már, több ismerete és tapasztalata van. De jó, ha egymásra figyelünk, és ha hagyjuk, hogy egymástól tanuljunk is. Hogy így a titkok bizonyos értelemben már most a Földön számunkra nyilvánvalókká váljanak. Éppen múlt héten olvastam egy történetet, egy nagyon érdekes történetet, nem szokványos történetet, arról, hogy egy édesanya hasában két iker testvér beszélget. Ugye ez egy kicsit olyan felnagyított történet, de nagyon érdekes történet, amely arról szól, hogy a két magzat, ikrek, hogyan beszélgetnek egymással. És akkor az egyik mondja, hogy mondd, te hiszel a születés utáni életben? És azt mondja a másik, persze, hogy hiszek. Talán azért vagyunk itt, hogy felkészüljünk rá, ami majd azután következik. Ugyan, a születés után nincs semmi, mondja a másik. Onnan még senki nem tért vissza. És különben is, hogy néz neki az az új élet? Azt pontosan nem tudom, de úgy érzem, hogy ott mindenhol fények vannak, sőt, hogy a saját lábunkon fogunk járni, saját szánkkal fogunk enni, és fogunk beszélni. Ezt már végképp nem hiszem el, mondja. Járni nem lehet, és még hogy szájjal enni, nevetséges. Azt nem látod, hogy milyen a köldök zsinór? Az nem enged messzire. Igen, de szerintem valami biztosan lesz. Épp csak máshogy, mint amit itt életnek nevezünk. A születéssel az élet véget ér, és kész, mondja a másik. Figyelj, nem tudom pontosan mi lesz, de majd a mama segít nekünk. Mama? Te hiszel a mamában? Igen. Ne nevettesd ki magad. Láttad már valahol mamádat? Egyáltalán látta már valaki az anyját? Nem, mert itt vagyunk, de benne vagyunk, benne élünk, benne mozgunk. Neki köszönhetjük, hogy vagyunk. Ezt már végképp nem hiszem el. Majd csak akkor hiszem a mamát, ha látom. Látni nem tudod, de ha elcsendesedhetsz, akkor hallhatod az énekét, érezheted a szeretetét. Ha elcsendesedsz, érezni fogod a simogatását, érezni fogod óvó kezét. Tudom, hogy banálisnak mondhatjuk ezt a történetet, de nagyon jól mutatja azt, hogy amit az ember nem élt még át, nem tudja elképzelni. Nem tudjuk elképzelni, hogy is lesz az életünk teljesen Krisztussal, Krisztusban. Hogyan lesz majd a halál és feltámadás után. milyen világba kerülünk, és amiért Jézus jött, hogy visz minket át ebbe az új országba. Bizonyára, hogy sok rejtély takarja ezt a jövőt. Úgyhogy nem csoda, ha a tanítványok mindezt először nem értették. De bíztak Jézusban, követték őt, és eljött az idő, hogy megértették. Úgy gondolom, hogy számunkra is fontos, hogy tudjuk, hogy Jézus elfogadott minket, legalább annyit ismerhetünk belőle, amennyit láthatunk és tapasztalhatunk. És bizony Pál apostol is mondja, hogy most csak tükör által láthatunk, de lesz idő, amikor a tükör valósággá válik. Egyszer Jézus visszajövetelénél megértjük ezeket a titkokat. Jézus ezért nem hibáztat minket, de jó lenne, ha hittel fogadnánk őt, ha nem is értjük, és ha tennénk egymásnak bizonyságot arról, amit már mi megtapasztaltunk, hogy vannak dolgok, amelyekben tovább lehet lépni hit által. És jó, ha ma ünnepeljük Jézus jeruzsálemi bevonulását, az Úr érkezését, a király érkezését, olyan módon, ahogy ez ma lehetséges, de ha szívünkbe zárjuk ezeket az igéket, lesz idő, amikor Jézus még egyszer visszajön, és akkor már szemtől szembe láthatjuk őt. Hittel fogadjuk el, hogy nem mindent érthetünk, de hittel elfogadhatjuk, és maradhatunk, élhetünk a megdicsőült fiúban, Isten fiában. Amen. Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy ma őszintén hódolhatunk előtted. Mi is lelkünkben társulunk azokhoz a boldog emberekhez, akik szeretettel fogadnak téged akkor a jeruzsálemi út mentén, és azóta sokan az idők folyamán, mint ahogy a mai egyház tagjai is. Megvalljuk őszintén, királynak tartunk és fogadunk téged. Nem akarunk más hatalom alá tartozni lelkünkkel, csak is hozzád. Hálát adunk, hogy megismerhettünk ilyen lelki módon is. Nem csak mint csodálatos történelmi szemét, hanem mint a világ és lelkünk, életünk nagy megváltóját. Királlyá koronázunk a magunk számára, és boldogok vagyunk, hogy ez igaz lehet. Ugyanakkor megvalljuk, hogy annak ellenére, hogy szeretünk és mindenünk vagy, oly sokat nem tudunk és nem ismerünk még belőled. Mennyi titok borítja előttünk személyedet, cselekedeteidet, szavaidat és akaratodat. Olykor nem csak nem értünk, hanem félre is értünk, és önzően magyarázunk, vagy értelmezünk téged. Mintha földi életünk ideje kevés lenne arra, hogy teljesen megismerhessünk. Mintha emberi képességeink túl korlátozottak lennének arra, hogy megértsük mennyei hátteredet, és földi életed üdvhozó jelenségeit. Te tudod, hogy mint emberek korlátok között élünk, és bizonyára sokáig nem jelenhetsz meg előttünk isteni teljességedben. De köszönjük, hogy megismertetted magad velünk olyan mértékben, amire képesek vagyunk, és hogy mi is boldog hódolóid és követőid lehetünk. Ma arra is kérünk, hogy légy bőkezű és kegyelmes szeretetedben a gyászolók, a betegek, az öregek, az özvegyek, a hajléktalanok, a szenvedők, a nélkülözők, az üldözöttek és kiszolgáltatottak iránt. Segíts a fiataloknak megtalálni az utat az életre, az öregeknek vagy elköltözésre éretteknek megtalálni az utat ki az életből, a mennyei hazába. Légy tehát mindannyiunkkal, hogy itt legyünk, amíg akarod, és hogy egy napon boldog polgárai lehessünk mennyei országodnak. Az Úr Jézusért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. És az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Atyának a szeretete, a Szentléleknek megszentelő közössége legyen, maradjon mindnyájunkkal. Amen.